Pitamaha,
Pitamaha,
Me, Bhavadiya Sammata,
Bhavadiya Sammata,
Bhavrada,
Bhavrada,
Avishkrita Saduvada,
Avishkrita Saduvada,
Bhavat Vipakshena,
Bhavat Vipakshena,
Vichitra Vaishasam,
Vichitra Vaishasam,
Samprapita,
Samprapita,
Tvam,
Tvam,
Parama,
Parama,
Svapitra,
Svapitra.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Prakrata avishkita saduvada.
Prakrata avishkita saduvada.
Prakrata avishkita saduvada.
Prakrata avishkita saduvada.
Vipakshita vichitra vaishasam.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Prakrata avishkrita saduvada.
Prakrata avishkrita saduvada.
Vipakshena vichitra vaishasam.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Prakrata avishkrita saduvada.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam. Svamprapitastvam paramasvapitra.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Prakrata avishkrita saduvada.
Prakrata avishkrita saduvada.
Vipakshena vichitra vaishasam.
Bhavad vipakshena vichitra vaishasam.
Svamprapitastvam paramasvapitra.
Svamprapitastvam paramasvapitra. Pitamahomi bhavadiya sammata.
Pitamahomi bhavadiya sammata.
Prakrata avishkrita saduvada. Bhavad vipakshena vichitra vaishasam. Svamprapitastvam paramasvapitra.
Bhavad vipakshena.
Bhavad vipakshena.
Pusztán szembe száll veled.
Pusztán szembe száll veled.
Vichitra vaishasam.
Vichitra vaishasam.
A legkülönfélébb kínzásokat kitalálva.
A legkülönfélébb kínzásokat kitalálva.
Samprapita.
Samprapita.
Szenvedett.
Szenvedett.
Tvam.
Tvam.
Te.
Te.
Parama.
Parama.
A legfelső menedék.
A legfelsőbb menedék.
Svapitra.
Svapitra.
Saját apja által.
Saját apja által.
Sikrapát fordítás. Nagyapámat, Prahláda Maharádzsát, minden baktád elismeri, és így nagyon híres. Apja a Hiranyakasipu a legkülönfélébb kínzásokat tette alá, ő azonban hűséges maradt, és lótuszlában nem keresett oltalmat. És megtegyük együtt. Nagyapámat,
Prahláda
Maharádzsát.
Prahláda Maharádzsát.
Minden baktád elismeri.
Minden baktád elismeri.
És így nagyon híres.
És így nagyon híres.
Apja Hiranyakasipu.
Apja Hiranyakasipu.
A legkülönfélébb kínzásoknak vetette alá.
A legkülönfélébb kínzásoknak vetette alá.
Ő azonban hűséges maradt.
Ő azonban hűséges maradt.
S lótuszlábánál keresett oltalmat.
S lótuszlábánál keresett oltalmat.
Szépen, Srila Prabhupáda magyarázata. Egy olyan tiszta bhakta, mint Prahláda Maharádzs, sohasem adja fel az Istenség legfelső személyisége menedékét, hogy valaki másnál keressen oltalmat, még akkor sem, ha számtalan megpróbáltatást kell kiállnia. Egy tiszta bhakta sohasem panaszkodik az Istenség legfelső személyisége kegye miatt. Jó példa erre Prahláda Maharádzs. Ha megnézzük az életét, láthatjuk, hogy saját apja Hiranyakasipu rendkívüli szenvedéseket okozott neki, ő azonban soha egy hajszálnyira sem fordította el figyelmét az Úrról. Nagyapja Prahláda Maharádzs követve, Bali Maharádzs odaadással az Úr iránt meginkatalatlan maradt, annak ellenére, hogy az Úr megbüntette. Nagyapámat Prahláda Maharádzsát minden baktát elismeri, és így nagyon híres. Apja Hiranyakasipu a legkülönfélébb kínzásoknak vetette alá, ő azonban hűséges maradt, és lótuszlábban megkeresett oltalmat.
Minden olyan téma, amely sem a bhágavatam maga
szintén bőr. Szóval valaki, aki egy ilyen személy, bőr dolgokkal foglalja le magát, és örök személyeket dicséri, örök személyekről hal, akkor az a hírvén, ami őt fogja érezni, szintén bőr lesz. Mert amikor valaki nagy baktává válik, akkor róla mindig említést tesznek más tárcságát, bakták, vagy az Úr saját maga dicsőíti őt. Szóval akkor itt Ari Maharács, Prahlád Maharácsát dicsőíti azzal, hogy azt mondja róla, hogy az Úrnak minden baktája ismeri őt, és ilyen maga nagyon híres. Akkor arra gondolunk, hogy a bakták ismerik el, hogy a bakták ismernek el valakit, akkor tudhatjuk, hogy ez egy teljesen hiteles dolog, mert a baktának a látásmódja megegyezik az Úrnak a látásmódjával, és az ő véleményt fogja hozni, mint az Úr véleménye. Mint Krisna mondja a Gítában is többször, hogy Matir Mama, ez az ő véleménye, és mivel a bakták nagyon szorosan kapcsolódnak Krisnához, akkor szerveznek arra látásmódra, ami az Úré, és akkor ők is az szerint alkotnak véleményt. Azt szerint ítélnek meg dolgokat, azt szerint kezelnek helyzeteket, akkor az Úr látnál a szituációt, azt a bizonyos személyt vagy dolgot vagy szituációt. És akkor ilyen módon a baktának a szívében ott van a látásos elvek, hogy ezek alapján szóló látásos elvek szerint tudja megítélni, hogy ki milyen helyzetben van, ki híres, ki méltó arra, hogy a hírnéből lesz, ki az, akit érdemes dicsőíteni, és ki az, akit pedig már. Aztán... Bari Maharács beszél akkor arról is, hogy milyen szenvedéseken kellett keresztül menni a Prahlád Maharácsnak, és hogy milyen hűséges maradt mindeközben Krisnához. Amikor valaki képes arra, hogy sok nehézségen keresztül menve is kitart Krisnától szolgálat mellett, akkor lehet tudni, hogy valami valódi dolog van, nem csak valamilyen anyagi motivációból szolgálja az Urat, hanem neki van egy igazi lelki motivációja. Ezt tudjuk a Bhagavad Gita, hogy mindféle személy fordul Krisnához, és abból háromféle motivációs többéket is jön meg, amikor valaki gazdagságot remél az Úrtól, vagy a szenvedésének a csökkenését, vagy csak kíváncsi, akkor azok úgy többé-kevésbé anyagi motiváció, még hogy az Úr felélhetően is, és nem tartós, nem lesz tartós. Nagyon jó arra, hogy elhoz gondolkod a Krisna tudathoz, de nem lehet ezekkel a motivációkkal végigmenni az úton. Én emlékszem, amikor mi a Mária elmetei úton volt a templom, akkor jártad egy érdeklődő, akinek a legjobb kocsija volt, amit én ismertem. Tehát én nem vagyok ilyen kocsimárka ismerő, de azt tudom, hogy neki jó kocsija volt, egy tehetős emberről volt szó, és rendszeresen látogatta a templomot, és úgy tűnt, hogy tényleg olyan eltökélt. Csak aztán történt egy olyan dolog, hogy valaki a kocsiját eldobta, és attól kezdve soha nem látott többet. Szóval amikor azt gondoljuk, hogy Krisna egy olyan személy, akinek az a dolga, hogy az ilyen dolgaimra vigyázzon, főleg, hogy nem is ígért a Bhagavad Gitában, hogy elhozza mindent, ami szükség van, és megöli azt, ami van. De lehet, hogy mondjuk én nem vagyok abban a kategóriában, mint egy bakta, vagy más gondolok, hogy milyen a szükségem, és hogy mást gondolok, hogy mi az, ami meg kéne, hogy hagyjon nekem, akkor tesz egy konfliktus. És amikor a konfliktust állod, akkor Krisna lesz az oka az én szenvedésemnek, és akkor vége van a bakta pályafutásnak. És ugyanígy, hogyha valaki, és mondja is, hogy akarok bár egy másik magyarázatában, hogy amikor valaki gazdagságot remél, és utána megkapja azt a gazdagságot, akkor ott is mindig lesz egy kérdője, hogy akkor ez egy elé lesz, vagy szeretne tovább is Krisna felé haladni. És lehet, hogy valaki akkor úgy dönt, hogy hát most jó, hogy van egy helyzetem, és akkor úgy takarítanak le először az adását, úgymond. És erre vigyázzon kell, mert még baktaként is bele tudunk csúszni ilyen dolgokba, hogy esetleg valami anyagi motivációval vagyunk terheltek, és nem is veszük észre. Ennek az volt egy nagyon felébresztő pillanat, amikor 94-ben Baladi Prabhu, aki ott a jártára azt mondtam, hogy a legfejlettebb bakta volt, aki egy ilyen úttörőként vitt el az egész kristentudó Magyarországon, és akkor aki egy főinstruktora volt annak, hogy a bakták megnyitják ott azt az épületet, amely templomként funkcionált, szóval nagyon különleges bakta volt, és akkor hirtelen csak elállt a testét így, semmi előző baleset kapcsán. És emlékszem, hogy ezt nagyon megjelentett engem, és rá kellett jöjjek, hogy azért döbbentem meg többek között, hogy hogy lehet az, hogy baktákkal ilyesmi történik. Lána egy olyan baktával, aki egy ilyen kiváló bakta. És akkor kellett tudatosságom arról is, hogy valahogy az volt az elképzelésem tudat alatt, hogy a baktákat nem érheti semmi baj, és hogy lehet, hogy nem is halnak meg. Ez furcsa kimondtál, mert ez egy nonsens dolog, de hogy valami mégis az volt, hogy hát a baktákkal nem történhet semmi az, hogy meghalnak. Hát ez nem is volt így, nem is volt, ahogy azt mondtam, egy ilyen elképzelés, hogy meghalnak. A bakták is nem szolgálják, és akkor belül csapró dolgok történnek. De hát az, hogy most mi jó és mi rossz, az egy ilyen relatív elképzelés alapján az lehet, hogy akkor egy különbséget is a szempontjából, abszolút nézőpontból, ez a jó és rossz fogalma, ez teljesen más jelent. Szóval lehet, hogy sőt biztos, hogy ennek a baktának az volt a legjobb, ami történt vele, ami történt. És ez mindenki másra is így van, hogy ami történik vele, az a legjobb, ami történhet vele, hiszen azért történt meg vele. Másképp nem történt volna. Mindenkivel az történik, ami meg kell, hogy történjen, akár bakta az életül, akár nem. Szóval, hogy vigyázzunk fel ezekkel az anyagi elképzelésekkel, amikor Krisnához szeretnénk visszatérni, mert Krisna nem szentimentális, és föl tudja írni a mi anyagi elképzeléseinket. És akkor a lényegi dolog abban az, hogy akkor beérjünk arra, hogy amit eddig gondoltunk, az anyagi volt, és a Krisnatot az kicsit másnak, amit eddig elképzeltünk a Krisnatudatról. Szóval, hogy Prahlád Maharadzsa akkor kitartott minden szenvedés mellett, és Krisna nem vett menedéket. Ez azt jelenti, hogy akkor az ő motivációja teljesen tiszta volt, főleg ami neki kellett keresztül menni, ott az nagyon példaértékű, és ő teljesen végig kitartott minden nehézség közepette. Itt is a Prabhupada magyarázatban háromszor is mond egy szót, ez a sohasem. Azt mondja, egy tiszta bakta sohasem panaszkodik az istenségek felső személyiségek egye miatt. És itt erre gondolkoznak rá a kegyről is egy kicsit, hogy mit jelent az, hogy kegy. Mert általában a kegyről úgy gondolkodunk, hogy hát amiatt senki nem panaszkodik, amikor kegyet kap. De milyen jól ment az osztás, milyen nagy kegy volt, hogy ez volt, meg az volt, és általában olyan végtelen lelkesek vagyunk, hogy mekkora kegy, így ugyanúgy. De amikor nem megy annyira az osztás, vagy ér bennünket valamiért, amivel nem számítottunk, és nem kívántuk a hátunk közepére se, akkor ez a szó, hogy kegy, ez úgy nem merül fel bennünk, hogy ez a dolog, ami most történt, ez egy kegy lett volna. Pedig Krisna mindig kegyes. Szóval nem úgy van, hogy időnként meg kegyetlen, vagy nem kegyes, nem folyamatosan kegyes. Csak ahogy mi látjuk azt, ami jelen, ami eljött bennünket az életünkben, amikor a kettőségében gondolkodunk, hogy ez most úgy volt, és ez nem volt jó, és akkor a jó az a kell, ami nem jó, az meg nem kell, akkor az szintén egy olyan elképzelés, aminek kell úton véget kell állásra, mert nem lehet vele haladni a lelkével. Szóval a kell az mindig kell, akármilyen formában is érkezik, és akkor ez a mondat a Srila Prabhupádnak, ez egy nagyon felébresztő mondat tud lenni, hogy esetleg azt gondoltuk, hogy a kell, annak valami szuperállalónak kell lennie. Szóval egy tiszta bakta sohasem panaszkodik az istenségek felső személyiségek egyenlőtt. És aztán gondolhatunk itt Bali Maharadzsra, aki még szintén az utatásnak egy nagy példája. És akkor annyi minden megy keresztül, miközben teljes odaadással fordul Krisna felé. és látszólag igazságtalan dolgokkal kapcsolatosan. Tehát igazságtalanság éri Balimarrácsot, amikor már minden tudatos, akkor még megkötözik, és minden tudatos, akkor még száműzik egy alsó bolygóra. Szóval, hogy őnek ez odaadása nem függet attól, hogy most éppen mi a viszonzás Krisnától. És ez amit az Úr Csaitanya és a Krisna témájában mond, mást is átadottan pillanatom el, hogy mindegy, hogy most az a kérdés, amit kapok, az azt jelenti, hogy fogom látni Krisnát, vagy olyan fajta kérdés lesz, hogy nem is láthatom, vagy csak rám tapos, hogy minden körülmény között, minden időben az én imádott tudom marad minden feltételeinkor. Tehát nem szabad valaki feltételeket az ő szeretetének, hanem hajlandó elmondhatom az odaadó gondolkodást, érzést, odaadó tetteket Krisna felé. Függetlenül attól, hogy most van viszonzás, nincs viszonzás, és éppen az a viszonzás milyen, hogy amikor mindent odaadtam, akkor nem egy ödelés a vitagom, hanem egy alszó csapás mondjuk. Szóval a tisztódalás egy nagyon mély dolog, és nagyon jó, hogy ilyen példákon keresztül hallunk elő a Bhagavatamból, mert akkor ezt tudjuk alkalmazni a saját életünkben is, azokban a dolgokban, amik elérnek bennünket az utunkon. Ugye volt egy történet, aztán lehet, hogy nem fogom pontosan tudni felidézni, mert egyszeresen így előcsatok ki. De volt egy ilyen történet, hogy Simati Rádaráni egyszer egy kertelés kapcsán valamelyik kuncsban hagyta az övét. És amikor visszavette, akkor már egy másik szituáció volt, és nagyon kellemetlen volt, hogy nincsen meg az öve. És akkor csak egy ilyen oldalpillantással jelezte az egyik mandzsájának, hogy gyorsan hozzá el neki az övet. És akkor az a mandzsáj nagyon képzett volt, ő abban a pillantásban egyből értett, hogy most mi a szituáció, és mit kell csinálnia. És akkor gyorsan elment azért az övér, és pont valamilyen tánc volt, és akkor csak odalépett valami, a tánc közben csak nagyon ügyesen odalépett Simati Rádaráni, és visszaadta neki, visszatette rá az övet. És akkor olyan villanás alatt történt, hogy igazából senki nem tette észre, kivéve Lalita Dévi, aki észrevette. És egyből az ő pillantása is benne volt az, amit Simati Rádaráni felé vetett, benne volt ez, hogy na, akkor most tudta, hogy mi volt, tudta, hogy mi történt. És akkor Simati Rádaráni nagyon dühös lett, nagyon bosszus lett, erre mondjál, hogy hogy volt ilyen ügyetlen, hogy Lalita Dévi észrevette, hogy visszatette az övét. És akkor olyan dühös volt, hogy elzavartam, hogy nem is akarok látni, és nem minden, és soha többet nézd, gyere, és így. És az a mandzsáj teljesen kétségbe esett. Hát neki az élettel és a lelke, a Simati Rádaráninak a szolgálata, és neki nincsen más, csak ez. Tehát az ő élete azonos ezzel. Tehát nincsen hova elmennie, nincsen mi más csinálnia. Tehát neki ez a szolgálata mindenem, és akkor csak így elküldte. És akkor csak nagyon sírt, teljesen kétségbe volt esve. De nem vele sehol más a menedéket, mert hova tudott volna menni másik menedékét, mint aki a végső menedékkel Simati Rádaráni. És aztán végül akkor valahogy Lalita Dévi volt az, aki közbe lépett, és akkor ő mondta, vagy ő rendezte, úgyhogy akkor Simati Rádaráni megjelent, és akkor visszafogadta. De ez nagyon jó példa arra, hogy nem csak az anyagi világban vannak kihívások, hanem a lelki világban is kihívások vannak, és a fő azonosság, vagy a fő hasonlóság a két helyszín között az, hogy egy bhakta minden körülmények között kitart a menedékében, aki Sri Krisna vagy Sri Siddhartha Sámaszondar, és nem keres máshol menedéket, nem próbál más megoldást találni, hanem kitart minden körülmények között, még akkor is, hogyha úgy néz ki a dolog, hogy elveszíti, mindent elveszít. Tehát itt ebben a példában ez a kis mandzsáj, ő mindent veszített abba a szituációba, legalább úgy tűnt. De ez a kitartás, ez azt fogja hozni, hogy mivel ez egy valódi menedék, ahol menedéket vesz a bhakta, akkor az akkor is menedék lesz, amikor úgy néz ki, hogy mindennek vége van. Amikor angolká veszem menedéket, amik átmenet dolgok, anyagi dolgok, akkor az menedék sosem lesz tartós. Az mindig így vagy úgy, de idéglenessé válik. Úgyhogy nekünk meg kell tanulni azon a helyen menedéket venni, ahol tartós menedék, ahol örök menedéket kapunk. És az a mi esetünkben az elvitanítom Istennek a lótuszlába. Szóval, és ő lesz az a személy, aki a számunkra fogja garantálni azokat a kihívásokat, hogy rá tudunk érdelni, hogy mi a lelki, és mi az anyagi, mi az a örök, és mi az a átmeneti. És a lelki tanítomista is annyira kegyes, hogy össze fogja törni azt az elképzelést a Istenet adottunkról, ami egy hamis elképzelés. Szóval a lelki tanítomista lesz az a közeg, az a tetsző közeg, aki föl fogja nyitni a szemünket arra, hogyha vannak anyagi motivációink, vagy hogyha betéves elképzeléseink vannak Istenről, akkor az ő viszonyulása, az ő viselkedése, vagy ahogy szoktuk mondani, az ő tesztjei, azok lesznek azok a próbakövek, amin keresztül meg tudjuk érteni, hogy mit jelent az, hogy transzendentális lét, vagy tiszta valódi szolgálat, hogy ezek a dolgok, ezek a fogalmak az ő kegyén keresztül fognak pontosulni a számunkra, hogy pont az mit is jelent. Szóval, amikor egy bakta lelki tanítómesternek az öröméért dolgozik, vagy az öröméért tesz, az ő elégedettségét szeretné elérni, akkor számítson arra, hogy akkor ott is lesznek majd kihívások. És akkor ott ilyen finom hangolás történik. Szóval lehet, hogy van egy durva elképzelésünk, hogy mit jelent dolgozó szolgálat, mert hogy a lelki tanítómester szolgálat, meg minden, de ott lesz egy ilyen finom hangulás, amivel egészen pontosítva lesz a számunkra, hogy mit akar ez a fogalom. Most csak egy példát mondok erre, hogy mikor például úgy gondolkodunk, hogy ugye kétféle viszonyul egy tanítvány. Hát többféleképpen mondjuk ebből a példa szempontjából kétféleképpen viszonyul egy tanítvány lelki tanítómesterhez. Legyen a lelki tanítómester elégedett velem. Vagy legyen a lelki tanítómester elégedett. Szóval van egy ilyen finom dolog, hogy most velem legyen elégedett, hogy mindent csinálják jól, és akkor hát ne tudom is azt, hogy csak egy hátveregetést, egy ilyen válveregetést, de mégis benne van, hogy hát, hogy velem legyen elégedett, vagy pedig legyen elégedett. És akkor mindegy, hogy hogyan viszonyul hozzám, mindegy, hogy hogyan gondolkodik rólam, de az ő elégedettség a célom, vagy pedig az, hogy ő legyen elégedett velem. Erre van egy ilyen különbség a kettő között, és akkor lesznek olyan szituációk, amikor kiderül a számunkra, hogy most mi motivációnk pont mi volt, az volt, hogy legyen elégedett velem, vagy pedig se legyen önmagára elégedett. Mert a lelki tanítómester viselkedésében is ott lesz ez a fajta látszólagos kettősség. Hogy ahogy viszonyul hozzánk, az egy ilyen villámcsapásszerű dolog, egy botütés, hogy egy viszonyul velünk az egyben, mint egy puha dolog, mint egy rózsaszirom. Szóval Schiller Prabhupádnak a viszonyulásában is látjuk ezt, és a lelki tanítómestereinknek a viszonyulásában is látjuk, hogy nem mindig az elvárások szerint viszonyulnak. Ó, egész nap, nem tudom, én mindent csináltam, és amiféle dolgot az örömére, és amikor esetleg van egy motivációval, akkor kiderül, hogy csak úgy minősíti az egész törekvést, mint a saját bizniszünket. Mert lehet, hogy a motiváció az olyan nagyon motiváció volt, és az egész fajta ténykedésünknek semmi köze nem volt az adó szolgálathoz, bár a kisnatudat vizei végeztük azt a tevékenységet. Szóval, hogy éppen könyvet hoztak, hogy éppen olyan más szolgálat csináltunk itt a templomban, vagy bármi, amivel azt mondtuk, hogy az adó szolgálat, de lehet, hogy elégtenni tanestelen, ahogy ezt értékeli, az meg csak egy olyan dolog, mint hogy ez a dolgok nem volt kapcsolat vele. Mert lehet, hogy közben elfelejtettük, hogy miért csináltuk azt a tettet. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy miközben bármit is végzünk, bármi adott tevékenységet, akkor ne feledkezzünk meg, hogy miért csináljuk azt. Nehogy valami más gondolattal csináljunk bármit is. Például okáért mondjuk csak rutinból, valami megszokásból csinálunk dolgokat, vagy válunk valami eleményt attól. Szóval a szenvedély, amikor kicsit megszínezi a tevékenységünket, akkor várunk valamilyen eleményt, ami lehet, hogy nem egy konkrét olyan dolog, amit én most megkapok a kezembe, vagy valami anyagi elismerés, de hogy valami ilyen finom dolog, hogy, hogy mondjuk, mondjuk egy jó példa, amikor könyvet hoztunk, és akkor mondjuk nem megy annyira sok nemet kapunk, vagy valami, és akkor előjönnek azok a, az előjön valamiféle frusztráció az elmébe. Nem esik jól. És akkor ott mindig érdemes megnézni, hogy most miért jönnek fel ezek a negatív érzelmek bennem, miközben egy odaadó dolgot végzek, ami itt a Bhagavad Gita szerint örömmel végezhető, és ráadásul akkor itt a lelkitanító mesterem örömére, vagy Krisna örömére, és akkor örömére csinálni, akkor miért jönnek fel negatív érzelmek? Miért válok dühössé, miért válok csalódottá, frusztráltá, miért vagyok elégedetlen? És akkor, amikor följön egy negatív érzelem, akkor nekünk időt kell szállni arra, hogy megnézzük, hogy milyennek az oka. Mert valami dolog, ott ez olyan, hogy ilyen a kocsin visszafalálnak, aki gyöldje visszajelző lába, a piros fény. Szóval, amikor egy negatív érzelem följön, akkor meg kell nézni, hogy mitől van az a dolog. Hogyha azt a tetten érjük azt a negatív érzelem, és harangra akarjuk megnézni egészen a gyökerét, hogy mi azonban lesz számítja, akkor rájöhetünk arra, hogy nekünk ott nem volt tiszta motiváció. Tehát lehetetlen egy tiszta motivációval negatív érzelmeket tapasztalni. Az azt jelenti, hogy nekünk ott valami innen dolgozni kell, mert ott valamit akartunk magunknak. Valamint volt, ami egy önös dolog volt. És ugyanígy bármikor napközben, amikor életlenül könyvet hoztunk, de bármi történik velünk, hogyha ott valami negatív érzelmet van, akkor ez egy nagyon jó alkalommal, amikor végig vizsgáljuk, hogy akkor mi lehet ennek a gyökere, mert ott akkor rájöttünk arra, hogy mi az a motiváció, ami még tisztítani kell. És akkor így az egész napunk egy nagyon izgalmas területté válik, mert ezzel a tudatossággal, ezzel fényt tudunk deríteni arra, hogy hol tartunk a lelkiében, és tudunk deríteni inspirációt még a negatív dolgainkból is arra, hogy haladjunk tovább. Szóval visszatérve akkor a kegyre akkor nincsen ez a kettőség, hogy most jó vagy rossz. És azért nincs benne ez a kettőség, mert a kegy az kapcsolatban van az Úrral, Istenségek vasárs személyiségével. És mivel hozzá kapcsolódik, akkor ilyen módon abban nem veszél rá az, hogy ez most jó vagy rossz, ez a dolog, ami történt, ez most kellemes vagy kellemetlen, hanem csak az a kapcsolat lesz benne, hogy ez a kegy, ez Krisnától jön, akár úgy néz ki, hogy valami jó dolog, akár úgy, hogy rossz dolog, de mivel tőle jön, akkor ez kapcsol hozzá engem, és akkor ilyen módon menedékben vagyok. És ott nem jön fel, mert így az ellen, mint a itt. Bali Maharaj is nagyon jó példa erre, Bali Maharaj is nagyon jó példa erre, hogy sohasem változik az ő odaadásuk, miközben annyi mindenen keresztül mennek. Azt mondja, hogy Srila Prabhupád, családomhagyásról. Ha megnézzük az életét, láthatjuk, hogy saját apja Hiranyakasipu rendkívüli szenvedéseket okozott neki, ő azonban soha egy hajszemre sem fordította el figyelmét az Úrról. Szóval ez a tiszta baktáknak a jellemzői, ez a folytonos odaadás, megszakítatlan, ugye a hajtófiakati határ, hogy nincsen oka, nincsen semmilyen anyagi oka, és töretlen. Minden körülményben jelen van. Van még egy pár percünk, hogyha szeretnétek valami hozzáfűzést tenni, vagy valami kérdés fölmerült esetleg. Előbb is abban lehet, hogy lesz itt, vagy fél 9-ig lehet ott?
Helyes motivációja az, hogyha mondjuk az van bennem mondjuk szankirtan közben, hogy fel szeretném írni a figyelmét a gurunak magam.
Az a kérdés, hogy helyes motivációja az, hogyha szankirtan körbeosztás közben az a motiváció, hogy szeretném a guru figyelmét felhívni magamra. Hát szerintem. mondjuk, hogyha ezt úgy fogalmazok meg, hogy szeretnék odaadóvá válni, hogy a lelki tentemester örökére cselekedni, és szeretném, hogy ezt elfogadná, ezt a törökést. Tehát szeretném az ő közegén keresztül ajánlani az adásomat az Úrnak, akkor ez egy olyan irány, egy jó irány, hogyha azért szeretném fölhívni a figyelmet, a lelki tentemester figyelmét magamra, hogy fölfedezze, hogy mennyire nagyszerű vagyok. Egyébként elég is tudatosan váljam, hogy nem vagyok azért akárki. Szóval azért egy igazi kaptó vagyok most már, mert úgy, akkor ez nem annyira. De az, hogyha, mert az világos a számomra, hogy kell egy személy, egy fizikálisan elvődő személy, egy lelki tentemester, akinek a közegén keresztül ajánlom az adásomat, akkor ott kell lenni egy kapcsolatnak. Egy természetes dolog, hogy kell lenni egy kapcsolatást a lelki tentemesterhez, és azt mondja, hogy én is egy személy vagyok. Szóval én is a képeknek a része vagyok. Tehát ez nem egy bűn, hogy szeretném a kapcsolatot a lelki tanítomesterrel, ami egy egyszerűen személyes kapcsolat, és nem csak egy lelkhez kapcsolódunk, hanem egy személyiséghez, ami saját személyiségünkkel. Tehát ez a fajta kapcsolat, hogy ezt tudnám építeni, ahhoz két személy kell. De amikor az van mögötte, hogy az én oldalomban egy nagyszerű személy van, és milyen szerencsés ez a lelki tanítomester, hogy végre akkor egy ilyen tanítványa valamítani, akkor egy nagyon rána vagyok. De itt ugye egy személyes filozófiát hallunk, és Krisna is egy személy, a legkülönlegesebb személy, a lelki tanítomester is egy személy, és egy személy vagyunk, szóval kell a kapcsolatnak ez a személyes aspektusa is. Valami más? Nincs sokkal most irányban. Rantanácsin tudod, hogy voltam ki.
Csáj!
Csáj! Csáj! Csáj! Csáj!